Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban Lukács Noémi, molekuláris biológus professzor emeritussal Szabó Tamás beszélget.
Én úgy kerültem Szirákra kisgyerekként, és én itt nőttem fel. Tulajdonképpen szinte pontosan 4 éves voltam, amikor ide jöttem, és középiskolába kerültem el, és azt követően én csak a szünidőket töltöttem Szirákon. Azokat általában zömében itthon töltöttem.
A nagyszülőknél ezek szerint?
Nem a nagyszülőknél, elvált szülők gyereke vagyok. Édesanyám is ide költözött velünk, tehát öcsém, én, anyám, nagyanyám. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor ugye sokkal nagyobb volt a népsűrűség ebbe a házba, tehát összesen úgy hozta a sors, hogy ebbe a házba 17-en
laktunk. 17-en?
Amikor én kisgyerek voltam.
Mikor költöztek ide egyébként az édesanyjával?
53-ban.
Uh-huh.
Tehát 17-en laktunk itt, aztán lassan-lassan egy kicsit
ritkult. És rokon volt a 17?
Nem. Nem, részben nagyon régi bérlőink voltak, egy evangélikus kántortanító, aki köztiszteletnek örvendett a községben, már nyugdíjas volt akkor, amikor mi idejöttünk, és az nagyon imponált nekem, hogy ugye, még kántorkodott, és mindig gyakorolt a harmóniumán, mielőtt orgonálni ment az Isten tiszteletre. Szóval ez úgy nagyon tetszett nekem, hogy mindig csinálta. Aztán volt itt egy 5 gyerekes család, akit még kevesebb gyereke, azt hiszem, hogy 2-vel kerültek ide, ők laktak 2 szobát, aztán ugye 2 helységet, végén 5 gyerekkel, tehát gyerekek akkor ezek szerint voltak itt, nyáron még többen nyaraltak, és a nagyanyám befogadta a nagynénémet, illetve annak a férjét, aki tábornok volt a magyar lovas kultúra megteremtésében, a Ludovikás tisztő. Szerepet játszott, nagyon jó lószakértő, de valahogy nem volt szerencséje. Volt egy szép lakás, és ezért kitelepítették családosra, de ő aszmás volt, úgyhogy nem bírta volna a kitelepítés körülményét, és egy idő után volt arra lehetőség, hogyha valaki befogadja, akkor idejönnek, tehát akkor ők is ide kerültek. Úgyhogy így összejött a 17 ember, és ez egy érdekes élet volt alapvetően. Sokan voltunk, mindig történt valami, sok mindent lehetne mondani, de azt biztosan nem szeretném mondani, hogy nekem milyen borzasztóan nehéz és tragikus gyermekkorom volt. Igazából boldog gyermekkorom volt, én jól éreztem itt magam. Szerettek, szabadság volt, falu volt, természet volt. Nem duskáltunk, azt semmi esetre sem lehet ráfogni, de én boldog voltam itt.
Hát a gyerek, igen, az. Ha nincs nagy baj, akkor az boldog tud lenni.
Igen, igen.
És akkor itt volt 66-67-ig ezek szerint.
De nem, ez 63, ugye, amikor én innen elkerültem.
Ja, mert a középiskolában már nem
járt. Igen, aha. Igen. Középiskolában Budapestre jártam, ugye értelmiségi családból származok, tehát osztályidegennek minősültünk volna, és akkor attól tartottam, hogy megfelelő kapcsolatok nélkül, és ilyen származása nem tudok egyetemre kerülni, és egy olyan helyet kerestem, ahol mindjárt olyan foglalkozást megtanulok, amit örömet szerezne nekem, és így mentem kertészeti technikumba.
Bocsánat, mit csinált az édesanyja, édesapja, hogy értelmiségi családként? Jel volt a lapján, mert így akkoriban még ez volt. Igen.
Én nem tudom, hogy volt-e jel a lapunkon, vagy nem, de minden esetre szóval arra kellett számítani, és én emlékszem, hogy amikor beiratkoztam a középiskolába, akkor hazafelé ültem a keleti pályaudvaron, és olvastam az Élet és Irodalmat, és abban a számban volt benne épp a beiratkozás napján, hogy eltörölték ezt a kvótát.
63-ban, igen.
Úgyhogy ez megmaradt az emlékezetembe. Tehát nekem már a dédapám is ügyvéd volt, mind a 2 nagyapám ügyvéd volt, apai nagymamám egyetemre járt, tehát már az első világháború idén, tehát édesanyám, édesapám természetesen testvéreik, tehát képzett volt a családom, erre szükségük is volt, mert a dédapám ugye árva gyerek volt, nem örökölt birtokot, tehát a szellemiekből élt, a apai nagyapám pedig örmény menekültként érkezett az országba semmivel, és semmiből a SS szorgalma alapján teremtett egzisztenciát. Úgyhogy ez általánosan jellemző volt, hogy akik rosszabb körülmények között voltak, azok jobban iparkodtak, a szellemiekbe kiemelkedni. Ez így volt nálunk is.
Negyed részben örménybért hordoz.
Igen.
Nagyon.
Hát nem tudom, hogy jó-e, de ilyen, és én szeretek dolgozni. Igazán szeretek, és valójában a legtöbb munkát szerettem, az adminisztrációt nem, de különben nagyon sokféle munkát, szóval én a kapálást is megszerettem igazából, és azt hiszem, hogy ezt a munkaszeretetet, ezt az apai ágról, tehát az örmény részről örökölhettem, mert nagyanyám, anyai nagyanyám az mindig mondta, hogy én túlságos vagyok, ez nem lenne, nem lenne szabad ezt ilyen komolyan venni, ez nem illendő valójában.
Na azt mondják erre, hogy sok vagy.
Ez a de nagyanyám mindig azt mondta, hogy túlságos, olyan túlságos vagy.
Tehát bekerültünk a középiskolába, a kertészeti technikumba. Most ott tartunk.
Igen, hát először is azt kell, hogy mondjam, hogy itt Szirákon, mikor ide jártam általános iskolába, nagyon jó volt az iskola, akkor Szirák nem volt ilyen lepukkant, hanem egy ilyen kulturális, a környéknél fejlettebb központ volt, mert járási székhely volt 53-ig. Uh-huh. Úgyhogy mások voltak a viszonyok, mint napjainkban. Az iskola is jó volt, és én imádtam olvasni. Tehát én mindent az ég egy világon olvastam, könyvtárból, saját könyvtárból. Igazán kíváncsi voltam, és igazán szerettem tanulni, és édesanyám egy művelt asszony volt, több nyelven beszélt, és például élvezett volt vele kint dolgozni, akár a mezőn, hogyha jöttünk hazafelé, akkor már fáradt volt, és akkor nem mesélt, hanem Adi, József Attila, Radnóti, Arany János, Villon, valamennyi Goethe, valamennyi helyen, akkor mindig verseket mondott. Nagyon jó emlékező tehetsége volt, és verseket mondott és mesélt, úgyhogy ez valójában egy nagyon jó iskola is volt ilyen szempontból, élveztem, ez az igazság. Tehát nagyon sokat tanultam itthon is, és amit szintén tanultam, és ez talán fontos elmondani, tartást. Tehát ez itt nálunk nem fordult elő, hogy valaki sóhajtozott, vagy panaszkodott volna, hogy miért nem jobb nekünk, vagy hogy milyen borzasztó, és így tovább. Szolidaritás volt, úgyhogy szerintem ez egy jó gyerekkor volt. A középiskolában csak azt tudom mondani, hogy ha egy falusi gyerek fölkerül, egy kíváncsi falusi gyerek fölkerül Budapestre, az egy csodálatos élmény. És valahogy olyan szerencsém is volt az emberekkel, mert volt, aki, mit tudom én, egy kiállításról beszélt, akkor azt megnéztem. Volt, aki összebarátkoztam egy lányjal, tőle tanultam azt meg, hogy filmklubba lehet járni, hogy operabérletet lehet olcsón venni ilyen matinére, és így tovább. Tehát, hogy nagyon gyorsan kitárult előttem a világ, és nagyon jól is éreztem magam. Aztán bekerültem kollégiumba, ahol megszűnt a szabadság. Tehát ott nagyon merev órarend volt, és az ellen én nagyon keményen lázadtam, de jó tanuló voltam, eltűrték. Tehát nem úgy tűrték el, hogy megveregették a vállamat, tehát volt olyan idő, hogy egyáltalán nem volt kimenőm, hosszú-hosszú időn keresztül, tehát akkor a kerítésen való lyukon kellett kimászni, de alapvetően nem rúgtak ki a kollégiumból, és nagyon jót tett nekem, hogy ott emberek között voltam folyamatosan. Tehát az nagyon jó, hogyha az ember megtanulja, hogy hogy kell másokhoz alkalmazkodni. Tehát, hogy hogy lehet olyan emberekkel együtt élni, akikkel nem hasonló az embernek a múltja, vagy a természet, az egyik ezt szereti, a másik amaz szereti, de mégis valami közöset ki tudnak alakítani. Szóval szerintem ez egy nagyon jó, nagyon hasznos tapasztalás volt. Jó tanuló voltam, és középiskolában valahogy úgy többé-kevésbé véletlenül találtam egy könyvet, aminek a se címére, se szerzőjére nem emlékszem, ami a biokémiáról szólt. Tehát ez volt az első konfrontáció a biokémiával. És ugye a kertészetről azt kell tudni, hogy a kertészetnek csodálatos fondorlataik vannak. Tehát nagyon sok mindent tudnak csinálni tapasztalati alapon, hogy rendszeres termés legyen, hogy jó termés legyen, egészségesek legyenek a növények, de valójában, hát legalábbis akkor, ezt nem nagyon tudták megmagyarázni. és ez zavart engem igazából. Tehát meg volt erre az igényem is, és ugye ez összejött, ez a könyv, meg ez az igény, összejött, és én akkor jelentkeztem a ELTE biológus, tehát kutatóbiológus képzésére. Nem számítottam rá, hogy fölvesznek, nem jártam se előkészítőre, se sehova, de fölvettek helyből. Nagyon élveztem. Mindig szerencsém volt a társasággal is, tehát osztálytársakkal, évfolyamtársakkal. Az évfolyamtársak, akik tapasztaltabbak voltak nálam, tanulmányi versenyeket nyertek, vagy ilyen zseniképzőbe jártak, azoknak az érdeklődés és a tudása valahogy úgy magával ragadott engem, és nagyon szerettem valójában oda járni, és a budapesti létet, az ottani már az egyetemistáknak járó nagy szabadságot, kulturálódási lehetőségeket nagyon élveztem. Tehát tele volt a zsebem színházi egyel, társaságunk volt, úgyhogy ez nagyon jó volt. Komoly volt a megterhelés is természetesen az egyetemen, tehát tanulni is kellett. Én 18 évesen úgy döntöttem, hogy nem kérek, nem fogadok el itthonról anyagi támogatást, tehát én attól kezdve, hogy egyetemre kerültem, csak ajándékot kaptam, de senkitől sem kaptam pénzt, úgyhogy mindig megterveztem azért a jegyeimet is, hogy legyen egy bázis ösztöndíjam, hogy nekem túl sok pénzt keresni, de ez valójában jól is működött.
És mi dolgozott egyébként?
Tehát az a gond, ugye, hogy nekünk nem voltak jegyzeteink általában, mert lehetett volna tanulni. 40 óránk volt, örökös CH-írás, és így tovább. Tehát ez komoly volt. Először bementem a régi iskolámba, és megmondtam, hogy szükségem lenne tanítványra. És meg kell, hogy mondjam, hogy küldtek, mindenfélét tanítottam. Tehát tanítottam matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, kerttervezést, bocsánat, nem értek hozzá, de csak annyit, amennyit oda kellett. De magyar történelmet is korrepetáltam. Tehát gyakorlatilag egy széles palettát, nekem jó jegyeim voltak, tehát azért annyi, amennyit oda kellett, vagy a gimibe kellett, azt azért úgy el tudtam tanítani. Jártam statisztálni, az nagyon jól fizetett, úgyhogy ez nagyon megérte. A legkevésbé hozzám illő foglalatosság az volt, hogy újságot árultam, mert ugye sosem volt olyan hangom, hogy tudtam volna kellő hangerővel kiabálni, hogy esti hírlap, vagy akármit. Úgyhogy én csak odaálltam, ahol mentek az emberek, és mondtam szép csendesen, hogy esti hírlap, de ugye azért vették. Tehát annyira elég volt, hogy meglehetett. Én is igazából szünidőben voltam pultos, gyakran az IKÁB középiskolában, az egyetemnek csak a kezdetén, itt napszámoskodtam a helyi állami gazdaságban. Tehát általában úgy csináltam, leginkább középiskolában, egyetemnek csak a kezdetén, általában úgy csináltam, hogy végdolgoztam a nyarat, az ugye adott annyi pénzt, hogy ruhákat lehetett venni, illetve külföldre lehetett menni, úgyhogy én abból mentem külföldre, egy levelezőtárshoz hozzám is jött a levelezőtársam, úgyhogy tulajdonképpen azt is élveztem, érdekes volt. Sok mindenfélét úgy alkalmilag, de ezek voltak az ilyen bázis munkalehetőségeim. Igen, és valójában ugye igazán lehetett élvezni az életet, jó társaság volt, kollégiumban, akkor indult a szakkollégium, érdeklődtünk, nem divatos, tehát nem illendő, de én nagyon szerettem az orosz nyelvet, máig szeretem, tehát még mindig nagy tervem, hogy felfrissítem a tudásomat, és ugye ingyen lehetett oroszul tanulni, a tanárnök nagyon kevesen voltunk, óriás, és segítséget kaptam, tehát hihetetlen jó kulturálódási és szórakozási lehetőségek voltak, és szerettem a környezetet, jó barátaim voltak, és nagyon megszerettem a biológiát, és annak is a biokémiai részét, szóval az úgy elkezdett igazán-igazán érdekelni. Az egyetem után ott volt egy apró törés, tehát ott az történt, hogy fölvettek engem egy intézetbe, még fölvett a főigazgató, viszont akihez felvett, az már felvett saját maga, egy másik embert, úgyhogy nekem nem adott munkát. Mondta, hogy neki nincs több munkája, csak annyi, amennyit a maga emberének van. Csinálják, amit akarok, vagy tudok. Úgyhogy valahogy ott kallódtam, hát első hónapban még úgy reménykedtem, hogy valami majd csak lesz. Nem mentem a főigazgatóhoz panaszkodni, mert gondolom azért mondott volna akkor valamit. Az intézetemben ezt tudták. Csak a második hónapban elintéztem, hogy kísérletezhessek, visszamehessek a biokémia tanszékre az ELTE-n, és akkor ott egy kis doktori érdekében csináltam kísérleteket, de nem doktoráltam itt Magyarországon, hanem elkerültem külföldre, Németországba férhez mentem.
Hogy ment férhez?
Már akkor ismertem az akkori férjemet, amíg Magyarországon volt, én hozzám mentem ki. Házasságom nagyon rövid ideig tartott, én nem úgy képzeltem ezt a házasságot, és nagyon gyorsan kiszálltam. És akkor már bevált mintával, nem is akartam függni a férjemtől, ha bár biztosan eltartott volna, kötelességes lett volna egyébként, tehát az akkori törvények szerint nem szerettem a függést, úgyhogy kerestem magamnak egy helyet, ahol doktorálhatok, és délelőtt dolgoztam, hogy megkeressem a megélhetésemet, és délután este doktoráltam. Ez egy nagyon szép élet volt.
Mikor igazából vagyunk időben most? 71?
72. Nem, 72-ben végeztem, 73-ban mentem 76. Németországba. Németország úgy kezdődött, hogy meg kellett tanulnom németül, ugye nem tudtam. Ez is egy szórakoztató történet, mert valahogy benyomtak engem, mondván, hogy hát én már azért van olyan nyelv, amit tudok, benyomtak engem egy haladó német tanfolyamra, ahova olyanok jártak, akik annak a szemeszternek a végén már vizsgát tehettek, hogy mehessenek német nyelvű egyetemre. És ezt a tanárnőm ezt nem realizálta, amikor fölvettek engem, viszont azután realizálta, amikor megpróbált velem beszélni. És attól kezdve mindig mondta nekem, hogy ennyit megértettem azért a nagy magyarázatból, hogy nem jó az, hogyha valaki olyanokkal van együtt, akik nem tud lépést tartani, tehát hogy túl magasra, túl nehéz helyre került, és bizony ilyeneknek, hogy a kezdőkhöz kellene menni, de kezdőkhöz nem akartam menni, mert annyi időt, úgy érzem, nincs annyi időm. Úgyhogy, ha már úgyis buta voltam, akkor nem is értettem ezt meg, és a szerencsétlen tanárnő ez mindig úgy csinálta, hogy két padsorunk volt, és elkezdte az egyik padsornak az elején kérdezni az embereket, én olyan buta voltam, eljutott hozzámig, akkor gyorsan befejezte azt a padsort, és ment a másik padsorba, ott kérdezte, vagy fordítva. De én sose kerültem sorra, azonban azt ő nem realizálta, hogy én egy konokember vagyok, úgyhogy én fogtam szépen a kis könyvecskét, és én a tankönyvünkből minden feladatot megcsináltam. Egyszerűen mindent. Aztán a barátaink ugye adtak nekem könyveket, hát az nevetséges volt az én nyelvtudásommal bőrt olvasni németül, de én olvastam, tehát fogtam a szótárat, szépen olvastam, bőrt egyébként is szerettem, úgyhogy olvastam, nem túl gyorsan. És rengeteg tévét néztem, imádtam a cowboy filmeket, mert azok mindig egy mintára mentek, és az ember gyorsan be tudott állni arra, hogy megértse. Úgyhogy így telt a napomon, délután mindig volt egy német óránk, délelőtt megcsináltam az összes lehetséges feladatot, ami oda valóban megtanultam a szavakat, olvasgattam, tévésgettem, és így eltelt az idő, és másfél hónap után valahogy úgy alakult, hogy nem tudott kikerülni engem a tanárnő, és kihívott a táblához, és tudtam a helyes választ. És teljesen ledöbbent, és akkor elkezdett kérdezgetni. És ugye az embereknek lelke van, és egy tanár tanítani akar, tehát nem égetni ezen, tanítani akar, és neki lelkiismeret fordulása lett, hogy ez a kis szerencsétlen ugye milyen szépen haladt, és hogy ő nem tanított engem úgy igazán. És attól kezdve a szemeszter végéig én minden héten kaptam tőle ingyen órát. Ez benne volt a programjában, tehát azért is fizették, hogy felzárkóztat embereket, de preferenciálisan, tehát engem mindig hívott, én mindig mentem, úgyhogy külön órát kaptam, ha valaki akar tanulni, és még pluszba külön órát kapták, nem csak a csoporttal együtt, úgyhogy én teljesen utolértem azt a csoportot, tehát ott én helyen voltam, rendesen, és nem is kellett több tanulás, én azután már el tudtam menni, és beszélni tudtam, meg tudtam értetni magam rendesen németül, úgyhogy ez jól sikerült, de mondom, ezt annak köszönhettem, hogy nem hagytam, hogy a kezdőcsoportba devalváljanak, és hogy a tanárnőmnek olyan nagy lelkiismerete volt, tehát nagy lelke, hogy valahogy lehetett érezni, hogy szégyelte, hogy úgy mellőzött engem. Úgyhogy ez a nyelvtanulásom története, és ugye akkoriban nem ismerték el a diplomát, a magyarországi diplomát hivatalból, és úgy lehetett előre haladni, hogy az embernek az egyetemmel ismerte a diplomáját, és azt mondta, hogy ezt befogadom arra, hogy nálam doktoráljon. És az egyetem azt úgy csinált az én esetemben mindenképpen, hogy azt mondták, hogy hát oké, hogy a képzésed milyen nem, azt ugye nehéz megmondani, de a végzősöknek ez az utolsó nagy gyakorlat, ahol önállóan is kell dolgozniuk, állj be szépen, és meglátjuk, hogy tetszünk egymásnak, és akkor így aztán kaptam is ott egy doktorandusi pozíciót, de ösztöndíjat nem, helyesebben kaphattam volna ösztöndíjat, de az konzervatív politikai aktivitással lett volna összekötve, és nekem Willy Brandtnak a keleti nyitása tetszett, és nem a CDU-CSU-nak az akkori politikája, tehát én nem kértem ezt az ösztöndíjat, nem maradtam ennél a munkánál, egészen addig, amíg aztán az egyetem elkezdett mégiscsak fizetni engem azért, hogy ugye tanítottam, tehát gyakorlatokat vezettem, és ezért kaptam ott egy szerződést.
Melyik városban vagyunk?
A Tübingeni Egyetemen vagyunk, tehát először nyelvet Stuttgartban tanultam, de utána rögtön Tübingenbe kerültünk. Tübingen egy csodálatos hely diákoknak, tehát az egyetemi város, hagyományai vannak, pezsgő élet, intellektuálisan első osztályú biológiában, ugye sok-sok Max Planck intézettel, tehát ott rengeteget lehetett tanulni. Az ember bejárhatott a Max Planckosoknak az igazán világszínvonalú előadásaira, úgyhogy ez nagyon jó volt, ott sokat tanultam igazából. Tehát ott doktoráltam, mitokondriális légzésről. Mire ledoktoráltam, addigra már megszületett az első gyerekem. Eredetileg úgy gondoltam, hogy nem gond, mert egy ilyen kisgyerek az el van. Az ember nyugodtan tud írni mellette, de nincs el. Tehát ezt megtapasztaltam. Úgyhogy a doktorim némiképpen azért csúszott. De az volt a szerencse, hogy habár akkor nem voltak bölcsödék, és ugye semmi rokonság nem tudott nekem segíteni, de volt szolidaritás, és ugye mások is hasonló cipőbe jártak. Úgyhogy kaptunk a diák jóléti valamitől, kaptunk egy lakást egy kollégiumba, ahol a gyerekeket bevihettük, és felváltva vigyáztunk a magunk és egymás gyerekeire. Ez egy élmény volt igazából, mert hogyha az ember, mit tudom én, fél éves, háromnegyed éves, egy éves gyerekeket szépen leültet, és mindenkinek egy kanál táplálékot a szájába nyom, majd egymás után pelenkázz őket, szóval ahhoz azért szokni kell igazából, de nagyon nagy segítség volt, és szolidaritás volt köztünk, tehát akartuk is egymást segíteni. Az egyik szülővel, még utána is, amikor már a legidősebb lányom óvodába került, az ő gyereke is oda került, és azt úgy csináltuk, hogy fölváltva hordtuk haza a gyerekeket. Ami azt jelenti, hogy amelyik nap nem az én napom volt a hazavitelnél, ugye akkor tovább lehetett dolgozni, jobban lehetett teljesíteni. Nála ugyanúgy, és esténként is úgy kicserélhettük a gyerekeket egymással, és így tovább. Tehát ez egy nagyon jó megoldás volt, kölcsönösen előnyös. Elég gyakran kerültem ilyen helyzetbe, hogy valahogy úgy kisegítettük egymást, és nagyon jó emlékeim vannak erről. Nem lett ebből örök barátság, tehát nem tartjuk már a kapcsolatot, de én nagyon pozitívan, szeretettel gondolok vissza ezekre az időkre, úgyhogy ez jó volt. Hát akkor ott voltam, a doktori után kezdtem el tulajdonképpen immunológiai módszerekkel foglalkozni, illetve virológiával. Ott egy virológiai, szövetségi virológiai intézetben dolgoztam. Az akkor Tübingenben működött, és ebben az intézetben foglalkoztak úgynevezett karanténvírusokkal is, tehát amiknek nem volt szabad kimenni, tehát ott teljesen ruhát kellett váltani, alacsonyabb nyomáson dolgoztunk, kifelé mindig zuhanyozni, hajat mosni, tehát teljesen átvetleni. Úgyhogy ez arra jó volt, hogy az ember ehhez hozzászokott. Ott is nagyon jó kollégáim voltak, élveztem az ottani munkát, sokat tanultam. Szerencsém volt, olyan témát kezdtem, amivel, ami a csoportomat is belőre vitte, nemzetközi színvonalra, úgyhogy ez jó volt, de megszületett a második gyerekünk, és a férjem viszont el akart menni Tübingenből, és el is ment a Düsseldorfi Egyetemre. Én otthon maradtam a két gyerekkel, a nagyobbik volt akkor 6 éves, a kisebbik még nem volt 1, tehát nem tudom, mikor elment a férjem, akkor kicsit több, mint 1,5 éves volt. Ez annyi volt nehéz, ugye, hogy ha én bementem a laborba, nem fejeztem be a kísérletet, nem tudtam egy pillanat alatt haza rohanni, úgyhogy az idősebb lányom vigyázott a gyerekemre. És volt egy ilyen nagyon aranyos eset, amikor kisebbik lányom, ugye, már egy picit tudott mozogni, és akkor nagyobbik fölhívott engem, hogy mondja nekem, hogy a húga szappanbuborékot ivott, én benn vagyok az átrészlegben, de ne aggódjak, mert kimosta a száját. Azt hiszem, hogy ez nem a jó anyának a kritérium, amit itt elmondtam, és valami oka van a legkisebb lányomnak arra, hogy engem hobbi anyának hívjon, de ez ugye egy nagyon édes kis történet, szóval ez úgy tetszett nekem. Hát tényleg az volt az igazság, hogyha nem tudtam időbe kijönni, akkor ugye volt, napközben volt, aki vigyázzon a gyerekekre, de annak el kellett menni, úgyhogy akkor valamennyi ideig a nagy lányom, a nagy 6 éves lányom vigyázott a 1,5 éves, 3/4 éves testvérére.
Úgyhogy ez 80 körül?
Igen, 80. Igen, ma 80-t meghaladtuk, amikor a második gyerek van 84-ben született, és akkor 85-ben kerültem én Düsseldorfba a férjemet követve, és a Düsseldorfi Egyetemen csináltuk azt az ellenanyagot, amiről ugye most cikkezni szoktunk.
Hogyan kerül rá egy pályára az ember? Hogyan talál rá egy témára, ami az övé?
Hát ez részben ugye úgy van, hogy az embernek alkalmazkodni kell ahhoz, amit ott csinálnak. Igen. Tehát így például, amikor a doktori után én ebbe a virológiai kutatóintézetbe kerültem, akkor nem úgy volt, hogy én megmondhatom, hogy mivel foglalkozom, hanem ők megmondták, hogy ezen a témán van egy állás. Én annyit tudtam alakítani, hogy szóval nem voltak meg az eszközök ahhoz, hogy azt kutassam igazából, ami ott kellett volna, mert eszközök nélkül nem lehet. Az én kezdeményezésem abban volt jó, hogy először jellemezzem azt, legyenek eszközeim, hogy vizsgálni tudjam azt, amit már ismerek, és akkor ezek az eszközökkel menjek az ismeretlenbe. Tehát ebben volt a teljesítményem. Düsseldorfba is úgy kerültem, hogy az én módszereimet hasznosítsuk az ő témájukon, de eleve már ott kialkottam, hogy leszolgálok 2 évet, és akkor utána lehetőséget adnak nekem arra, hogy saját témát keressek. És a saját témának olyannak kellett lenni, ahogy beleilljen az intézet profiljába, az intézet RNS szerkezetekkel és az RNS szerkezetek szerepével foglalkozott a virológiába, illetve a virói fertőzéseknél, de olyan témát kellett keresni, ez úgy ajánlatos volt, ami oda illik, és így jutottam tulajdonképpen a duplaszálló RNS-ek területére. Ez volt a felállás, és azt tartották is, hogy dolgozhatok a saját területen, de ugye a saját területen, ha valaki akar dolgozni, akkor ahhoz pályáznia kell, pénzt kell szerezni, hogy embereket tudjon fizetni, és így tovább. És szüksége van hallgatókra is, de ugye fiatal kutatókhoz szívesen jönnek hallgatók, mert még nincs olyan sok hallgatók, és intenzívebben foglalkoznak velük. Úgyhogy ezzel is a hallgatóimmal is szerencsém volt, meg a biofizika tanszéken voltam, tehát oda biztosan nem ugye a olyanok jöttek, akik a leglinkebben akarták a biológus diplomát megszerezni. Tehát összességében jó volt, ott is sokat tanultam igazából, és ott tudtam önálló csoportot alapítani. Mm-hmm. Ott habilitáltam, megszereztem az önálló előadásokhoz való jogot, tehát Vényi a legendét szereztem, de ugye ott nem maradhattam, akkoriban korlát elő volt írva, hogyha X évnél tovább van az ember, akkor állandó állást kell kapnia. Azt nem szerették kiadni az állandó állásokat, különösen akkor nem, hogyha valaki az önállósodás útján volt. Úgyhogy onnan el kellett menni, és akkor kerültem úgy válaszút elé, hogy mit tegyek. És én mindig készültem haza Magyarországra, tehát kezdettől fogva nem úgy mentem ki, hogy én örökre itt fogok maradni, hanem hogy majd hazajövök, de igazából ugye addigra volt 3 gyerekem. A végén, az utolsó 5 évben a férjem már nem is ott dolgozott ugyanabban a városban, tehát én ott voltam a gyerekekkel és az igényes szakmámmal, csoportommal, és azért ez nem teljesen problémamentes, tehát ő hétvégeken járt haza, és akkor úgy éreztem, hogy hát ez egy időpont lehet arra, hogy az ember hazajöjjön, mert úgy is váltani kell, és a gyerekek később, ha nagyobbak lesznek, már nem jönnek velem. Úgyhogy akkor én hazajöttem, a 2 fiatalabb gyerekem, a legidősebb lányom ösztöndíjat kapott egy angol nemzetközi iskolába, és ő ott érettségizett.
Most mikor vagyunk időben?
Időben 95. 95. Akkor a Szegedi Biológiai Központban lettem csoportvezető, és utána aztán úgy alakult, hogy a férjem nagyon nehéz Németországból, Hamburgból Szegedre járni, tehát most is nehéz, de akkor még nehezebb volt. És akkor ő átjött Bécsbe, és én pedig Szegedről Budapestre törekedtem, ami már ugye azért távolságnak nem olyan óriási távolság, és én akkor lettem tanszékvezető a kertészkaron. Akkoriban molekuláris növénybiológiának hívták a tanszéket, aztán átnevezték, növényi lett a növényi biokémia tanszékre, de ennek voltam a tanszékvezetője nyugdíjazásomig. És közben alakítottuk meg itt a céget, először merőben más célokkal, tehát én nem terveztem ezeknek az ellenanyagoknak a forgalmazását, és amíg gazdag voltam, tehát sok pénzem volt, kutatási pénzem, addig bárki kért belőlük, azt elküldtem ingyen. Aztán már nem volt pénzem, tehát ez nem nagyon tudott működni, és nincs is, nem is volt arra mód, hogy lehessen legalább a önköltségi előállítást valahogy számlázni, és akkor merült fel az, hogy hát cégesen csinálhatnánk ezt is tulajdonképpen. És ugye aztán hazakerült Magyarországra a férjem, vagy volt férjem, közben elváltunk, és ő kezdte a forgalmazást. De nagyon kicsibe, tehát nem reklámoztunk, a kollégák egymástól hallották, hogy ez létezik, tehát a tudományos publikációban, és hogy lassan-lassan jöttünk föl, és jutottunk el oda, ahol vagyunk.
Mikor kezdődött a cég?
A cégnek az elődjét 1999-ben alapítottuk, de akkor az első bevételünk például egy nagy fordítással volt, tehát még ez a forgalmazás, ez nem volt a céljén között. Nem tudom pontosan, hogy mikor került haza a férjem, tehát ő mindjárt Szirákra jött, ez nem tudom pontosan megmondani, de mikor ő érkezett, azután nem sokkal kezdtük mi ellenanyag forgalmazást komolyabban venni.
Tessék elmondani a hallgatói családunknak, hogy megértse egy hozzá nem értő ember, hogy mi az önkutatási terület, és mi az eredménye, és ez mire jó az embereknek.
Most egyre mondjuk azt a területet, amit jelenleg, tehát amiért is itt vannak,
igen,
és ami miatt mi valahogy így a média érdeklődését felkeltettük. Tehát lényegében a vírusfertőzések során keletkezik egy bizonyos RNS szerkezet, RNS ribonukleinsav, ami ezt a RNS szerkezetet úgy hívják, hogy duplaszáló RNS, ami 2 egymással párosodó RNS szálból áll, és külsőre úgy néz ki, mint spirálisan feltekeredik, tehát ilyen lépcsőszerűen feltekeredik. És előállítottunk még Düsseldorfban olyan antitesteket, vagy más néven ellenanyagokat, ez bizonyos fehérje szerkezet, ami pont ezt az RNS szerkezetet tudja felismerni, és más szerkezetektől megkülönböztetni. mivel ennek szerepe van a vírusok életfolyamataiban, tehát a vírusok sokszorozódása során keletkezik ilyen, sőt ez a szerkezet fontos abba is, hogy a sejtek fölismerjék, hogy ők, bennük egy vírusfertőzés van, és beindítsák a védekezést ez ellen. Ezért nyilván, hogy a víruskutatásban elkezdték használni ezeket. Tehát segítségükkel meg lehet állapítani, milyen sejtben, szövetben sokszorozódik a vírus, a sejten belül pontosan hogyan, és így tovább. Később kezdtek érdeklődni tulajdonképpen azok a kutatók a termékeink iránt, akik úgynevezett mRNA-s vakcinákat készítenek, azért, mert ezek a vakcinák úgy működnek, hogy ezt lehet hallani a médiában, most már nagyon világosan mondják, hogy tulajdonképpen nem fehérjét visznek be az oltással, hanem a fehérjét kódoló információt, tehát mRNA-st vagy messenger hírvévő RNA-st, és a sejtek maguk a mi szervezetünkbe készítik a fehérjét, amire aztán az immunválasz adódik, és a mi védettséget nyerünk. Most olyan a gyártási eljárás, hogy a gyártás során szükségképpen keletkezik dupla szárvérenes is melléktermékként, ami nem kívánatos, mert olyan reakciókat indítana be, amit nem akarunk, nem is kellemes, nem is hasznos, tehát ezt el kell távolítani, és a mi ellenanyagaink arra alkalmasak, hogy megnézzék, hogy ez nincsen jelen a vakcinának használt anyagban. Most a vakcinást azért úgy kell elképzelni, hogy nem csak ilyen járványok esetében lehet használni, hanem éppen most jelentette be a BioNTech cég például, hogy ők a szklerózis multiplex ellen is csináltak ilyen vakcinát, amit beoltva az emberekbe, azt remélik, az első kísérletek nagyon biztatóak, tehát azt remélik, hogy a betegség előre haladtát gátolni tudják, tehát állatkísérletekben ez így is van, illetve bizonyos mértékű javulás, visszafejlődést is látnak. És nagyon sok más területen próbálkoznak ezzel, a legkülönbözőbb cégek, tehát sok ilyen cég van, nem csak az a két nagy, ami egyelőre az érdeklődés előterébe került, és ezek hihetetlen gyógyászati lehetőségeket rejt magában. Tehát egészen hihetetlen, egész nagyon gyors és személyre szabott gyógyítást.
Miként? Erről még tessék valamit mondani, mesélni.
Ez semmi, hogy ha tudjuk azt, hogy melyik az a fehérje, aminek a képződését fokozni vagy gátolni kellene, akkor megszintetizálják az ezt kódoló információt, ez napjainkban semmi. Tehát, hogyha egy génnek a szekvenciát, őt felépítő építőkövek sorrendjét ismerjük, akkor azt leírjuk, elküldjük valóban, és két hét múlva itt van a kezünkbe, nekünk már csak sokszorozni kell, hogyha sokra van szükségünk belőle, és akkor azonnal használható. Tehát ez egy nagyon gyors, nagyon hatékony módszer, és valójában ilyen módon, tehát hogyha megfelelően tudjuk ezeket a messenger RNA-s preparátumokat készíteni, és tudjuk, hogy milyen információt kell így bevinnünk, akkor már maga a gyógyítás, az, vagy az eljárás, a személyre szabás, az már nagyon gyorsan megvalósítható. És sokszor van az, hogy tudjuk, hogy ott hiányzik egy fehérje, vagy túltermelődik valami, ez ellen kellene egy immunválaszt kiváltani, és ha ezt megcsinálják, akkor utána lehetőség van a gyógyításra.
De akkor itt a hány betegség jelenség, vagy vírus, vagy nem tudom mi van, annyiféle rendszert kell képezni, annyiféle anyagot kell előállítani?
Igen.
Azt, ahogy tetszett mondani...
De ez könnyű.
Igen.
Ez nem nehéz, nem nagyon nehéz. Tehát ha megvannak a módszerek, és ugye most erről nem beszélünk, de különböző cégek más-más módszereket alkalmaznak, ennek a immunizálási hullámnak a végén azért arról is információt fogunk kapni, hogy melyik tűnik a legígéretesebbnek, tehát ezek finomodni fognak, de már most is nagyon messzire jutottunk, úgyhogy igen, itt ez egy borzasztó hatékony technológia.
És akkor...
De tudni kell,
igen,
hogy mi a szélfehérje. Tehát azt tudni kell Azt továbbra is hagyományos módszerekkel ezt meg kell állapítani, de ezek a módszerek is nagyon sokat finomodtak, hát már nagyon sokat tanultak. Nyilván, hogy talán hallottak arról, hogy ugye ellenanyagokat a rákterápiában már is használnak. Ez nem, nem az, mint az emberen, és igen. Tehát ez most már teljesen bevett, és egy kicsit vicces is az, hogy ugye annyira ellene vagyunk a génsebészetnek, a géntechnológiának, hogy még az alkotmányba is bevettük olyan összefüggésbe, hogy ezzel biztosítjuk. Tehát ahol felsoroljuk, hogy akarjuk az embereknek az egészséges környezetet, és így tovább biztosítani, hogy a GMO-kat nagyon ellenezzük, de ugye hát ezeket, de természetesen génsebészeti úton állítják elő, ahogy előállítják az inzulint is, amivel a cukorbetegeket kezelik. Tehát ez a mindennapjaink valójában. De mindegy, szóval ezek nagyon hatékony technológiák, és nagyon ígéretesek, hogy az ígéretekből mi valósulnak, tehát nincs olyan eljárás, ami egyedül üdvözítő, minden mellékhatás nélkül lenne, mindenkire alkalmazható, és így tovább. De ezekkel, tehát hogyha az ember tudja, hogy kinek mire van szüksége, ilyen kisüzemi módszer, ez kicsibe is elő lehet állítani, tehát nem kell az, hogy x millió vakcina legyen, hanem hogyha ez egy ritka betegség, és csak 1000 embernek kell, annak is meg lehet csinálni, mert hogyha egyszer már megvan a bejáratott módja az engedélyeztetésnek, tehát nem kell mindent kezdetétől bizonyítani, akkor talán megérheti.
Elhangzott műsorunkban Lukács Noémi, molekuláris biológus professzor emeritussal Szabó Tamás beszélgetett.